Szeretettel köszöntöm Önöket a Mit mond a Biblia című előadássorozat mai első előadásán. A mai előadásnak az a címe, hogy mit mond a Biblia arról, hogy hogyan gondoskodik rólunk Isten naponként. A Bibliának az alapvető tanítása az, hogy az embert, ezt az egész világot és rajta az embert az Isten teremtette. És az Isten, amikor megteremtette az embert, az egész földünket és mindent, amit látható, nem hagyta magára ezt a földet. Hanem az Isten gondoskodik az általa teremtett lényről, az általa teremtett emberről, és ez a gondoskodás szüntelen való gondoskodást jelent. Mindjárt szeretnék egy Zsoltár igét felolvasni, a 8. Zsoltár 4. 5. versét a következőképpen olvasom. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat, a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van reá. Igen, az Isten megteremtette ezt a világegyetemet, mindent, ami látható és láthatatlan ő teremtett, és amikor az ember valóban felnéz az égboltra, látja az eget, a napot, a holdat, a csillagokat, és valóban felméri, hogy milyen végtelen az univerzum, és az Isten mindezt fenntartja, akkor az embernek valóban elszorul a szíve, mint Dávidé is, hogy amikor mindezeket szemlélem, akkor felmerül az a kérdés, hogy micsoda az ember, hogy neked gondod van reá. Figyelsz reá, törődsz vele. És ez a törődés az Isten részéről egész különleges és egyedülálló, hiszen nem úgy van vele, hogy megteremtett egy emberpárt, és utána az emberiség szaporodik, és automatikusan megy minden magától, és az Isten mint egy globálisan nézni ezt a világegyetemet, és ezt a földet, és itt van most pillanatnyilag több mint 6 milliárd ember, hanem ő egyénenként néz mindannyiunkat egyénenként ismer. Azt mondja a Szentírás a 139. Zsoltár 16. versében, azt mondja Dávid, a Zsoltáríró, a 139. Zsoltár 16. versében, hogy látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt meg még közülük. Tehát Ádámot és Évát Isten megteremtette a bibliai leírás szerint, ahogy ő megteremtette. De mindannyiunkat, akik azóta megszületünk erre a világra, nem véletlenül vagyunk ezen a világon. Az Isten előre tudott rólunk, hogy mi meg fogunk születni. Előre tudta azt, hogy velünk jó terve van, hogy meg fog magával ismertetni. Előre tudott minden életkörülményt, ami a mi életünkben lesz majd, előre, mielőtt mi egyáltalán még megszülettünk volna, sőt egyáltalán a fogantatásunk előtt már ismert bennünket. Azt mondja egy másik prófétai könyv, Jeremiás könyve, hogy mielőtt az anya méhben megalkottalak, már ismertelek téged. Igen, az Isten mindannyiunkat ismer név szerint, egyénileg, ismeri az életkörülményeinket, ő adott nekünk életet. Ha ő nem adta volna nekünk az életet, akkor semmiképpen nem jöhettünk volna erre a világra, és ő várt bennünket erre a világra, mint gyermekeit, hiszen jó terve van mindannyiunkkal, egyénileg a mi életünkre vonatkozóan. És ez az isteni gondviselés, ez az isteni törődés elkezdődik akkor, mielőtt még meg se születünk, már az anyaméhben gondja van mireánk. És nézzük meg, Ézsaiás próféta azt mondja, Ézsaiás prófétán keresztül az Úr azt mondja, a 46. fejezet 4. versében, hogy vénségetekig én vagyok az, és megőszüléstekig én visellek. Én teremtettem, és én hordozom. Én viselem, és megszabadítom. Ez a gondoskodás az egész életre kihat. Az egész élethosszig tartó folyamat az Isten részéről. Egy pillanatra nem hagyja magára az embert. A magzati állapottól kezdve egészen a megőszülésig. Máté evangélium a 10. fejezetében olvasunk még egy kijelentést, amit Jézus a következőképpen mondott erről az ő gondviseléséről, hogy milyen módon figyel az emberre. Azt mondja, hogy nem de két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért, és egy sem esik azok közül a földre az atyátok akarata nélkül. Nektek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Olyan szép ez a Jézusi kijelentés. Azt mondja, hogy egy verebecske sem esik le a földre úgy, hogy a mi mennyei atyánk ne tudna róla. Azt mondja, nekünk a fejünk hajszálai is számon vannak. Mit mond el ezzel Jézus? Hogy nincs az életünknek olyan körülménye, amiről ő ne tudna. Nincs az a fájdalom, ami átsuhan a szívünkön, hogy ő azt ne érezné, ne látná, ne tudná. Nincs az a körülmény, amely rejtve lenne előtte. Ő mindent tud, mindent lát velünk kapcsolatban. És olyan szépen fogalmaz Jézus, ne féljetek, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Ha az állatokról így tud az Isten, mennyivel inkább a képére és hasonlatosságára teremtett emberről. Azt mondja az ige, hogy a mi földünkön, a mi világunkban, miután Sátán az első emberpárt elhitette, és ezáltal a rossz, a bűn bejött ebbe a világra, erre a világra, az ember, minden ember választás előtt áll, hogy kit választ. Választja a rosszat, vagy pedig választja az Istent. Választja Sátánt, vagy pedig választja a Teremtő Urat ebben az életben. Van, aki nem fogadja el Istent, van, aki ellene lázad, valaki hallani sem akar ő róla. És olyan megható a Bibliának ez a kijelentése, hogy az Isten nem csak azokat védelmezi, nem csak azoknak ad élet lehetőséget, akik őt választották. Azt mondja a Biblia Máté evangéliumában, Jézus ezt mondja a hegyi beszédben, hogy a mi mennyei atyánk olyan, hogy ő esőt ad mind a gonoszokra, mind a hamisakra. Mindenkinek ad élet lehetőséget, de ugyanakkor minden embert a lelki ismeretén keresztül megszólít, és minden embert megpróbál elvezetni az ő ismeretére, hogy az ember válasszon. Válasszon, hogy kit akar követni, kinek a védelme és vezetése alatt akar élni. És arra készteti az embert, hogy ismerje meg az ő szeretetét, az ő gondoskodását, és ezt válassza az életében. Mert az ember választhat magának, hogy kinek a védelme, kinek a vezetése alatt akar menni ebben az életben és haladni. És azt mondja a 91. Zsoltár, a 91. Zsoltár első, második verse, azt mondja, hogy aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, várom Istenem, ő benne bízom. Igen, az ember választhat, hogy kinek a vezetését akarja az életében. Az Isten mindenkiről gondot visel olyan értelemben, hogy mindenkinek ad élet lehetőséget. De az embernek el kell dönteni, hogy kit választ ebben az életben, az élete teljhatalmú vezetőjéül és urául. És ha valaki az Istent választja, akkor meg fogja tapasztalni, ahogy olvastuk a 91. Zsoltárban, hogy aki a felségesnek rejtekében lakozik, az a mindenhatónak árnyékában nyugoszik. Az isteni védelem, a mindenható isteni védelem veszi körül, és tapasztalni fogja életében ezt az isteni gondviselést egész különleges módon. De arról szeretnék szólni a mai este folyamán, hogy ez az isteni gondviselés hogy valósul meg az ember életében. Az isteni vezetés, az isteni gondviselés. Aki az Istent hívja segítségül, őt választja ebben az életben, azoknak az életében milyen módon válik nyilvánvalóvá az Úrnak a gondoskodó szeretete. Azt olvassuk a 68. Zsoltár 20. versében, hogy áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunk Istene. Ezt az igaz verset szeretném még egyszer hangsúlyozni, és többször vissza fogunk még a ma este erre térni, mert azt mondja, hogy napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunk Istene. Tehát az ige azt mondja, hogy az Isten napról napra gondoskodik rólunk. Mit jelent ez? Ő előre ismer mindent. A Biblia azt mondja, hogy az Isten egyedül az, aki kezdettől fogva ismeri a véget. Előtte nincs semmi rejtve, múlt, jelen és jövő sem. Tudja, hogy mi fog velünk holnap történni, milyen életkörülmények közé fogunk kerülni. Őt semmi nem érheti váratlanul, meglepetésszerűen, ami velünk történik. De az ő gondoskodását velünk napról napra akarja éreztetni. Ő előre lát mindent, előre gondoskodik mindenről. De a vezetését, az irányunkban tapasztalható vezetését, amit mi érzékelünk ebből, ő ezt napról napra valósítja meg. nagyon érdekes az emberi természet, és nem tudom, hogy ki hogy van ezzel. Én azt hiszem, hogy ezért ezt mindannyiunk nevében elmondhatom, és azt hiszem, hogy ez nem egy általánosítás, hogy mi azért nem napról napra szeretünk élni. Én azt hiszem, hogy mindannyian alapvetően úgy vagyunk, hogy szeretjük a jövőt egy kicsit bebiztosítva látni. Azért nem szeretjük azt, hogyha bizonytalan a holnapunk, és ezzel szemben az Isten azt mondja, hogy ő úgy vetett bennünket, hogy napról napra érezteti velünk az ő gondoskodását. Azt hiszem, hogy a mi atyánkot mindenki ismeri, Jézusnak ezt a minta imádságát, és a minta imádságban is Jézus tanított bennünket valamit kérni, és ez így hangzik, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Jézus így tanított bennünket imádkozni, amiben értésünkre adja, hogy amit az Isten ígér az ember számára, az ő benne bízó ember számára, az nem más, mint a napról napra való vezetés. Igen, nem bocsát előre rendelkezésünkre mindent. Nem biztosít be bennünket úgy előre, hogy lássunk mindent fizikai, lelki szinten egyaránt, mert az ő gondoskodása, ami fizikai valónkra is kiterjed, de a lelki életünkre is kiterjed. És se fizikai szinten, se lelki szinten nem úgy gondoskodik rólunk, hogy előre megmutat mindent, előre bebiztosít bennünket az életünk végéig, hanem napról napra teszi ezt a gondoskodó szeretetét, nyilvánvalóvá a mi életünkben. De tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon az Isten miért így vezet bennünket, miért így? Miért nem előre biztosít be bennünket, számunkra is érzékelhető, látható módon biztosítva mindent előre? Ki kell, hogy mondjuk, hogy nem válna a mi javunkra. A mi érdekünkben nem teszi ezt így. Szeretnék egy bibliai példára utalni. Az Úr meg akarta az ő benne bízóknak mindenkor tanítani azt, hogy bízzanak naponta az ő gondoskodásában. Izrael népe életében, a zsidó nép életében, amikor az Úr elhívta ezt a népet, és Egyiptomból kihozta őket, és mielőtt bevezette volna őket az ígéret földjére, Kánaán földjére, vándoroltak a pusztában, ugye Mózes könyveiben olvassuk ezeket a történeteket, 40 évig vándoroltak a pusztában, és mielőtt bevonultak volna az ígéret földjére, itt a 40 éves pusztai vándorlás alatt az Isten hogy gondoskodott erről a népről? Napról napra gondoskodott róluk. Úgy táplálta őket, hogy minden nap hullott a manna. És aki többet akart szedni magának, mert ez a gondolat volt benne, hogy biztosítsam be a holnapi napra valót is, azt tapasztalta meg, hogy amit szedett mannát, az másnapra a fölösleg, az megbűszödött, azt nem tudta használni, mert másnap ott volt a friss manna, és abból csillapíthatta az éhségét. Ugye csak pénteken hullott dupla adag manna a Biblia leírása szerint, hogy a szombati nyugalomnapon ne kelljen nekik szedni, hanem az Úr arra előre gondoskodott, de az összes hétköznapi napon minden reggel hajnalban hullott a manna, és ők az aznapit kapták meg minden alkalommal. És figyeljük meg, hogy mielőtt bevonulnak az ígéret földjére, a Kánaán földjére, az Úr figyelmezteti őket valamire. Előbb-utóbb vége szakad a manna hullás folyamatának, nem sokára bemennek az ígéret földjére, nem sokára egészen más életkörülmények közé kerülnek, és az Úr ezt mondja Mózes 5. könyve 8. fejezetében, hogy vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, hogy mikor eszel, és jól laksz, és szép házakat építesz, és lakozol azokban, és mikor a te barmaid és juhaid megsokasodnak, és ezüstöd és aranyad is megsokasodik, és minden jószágod megszaporodik, fel ne fuvalkodjék akkor a te szíved, és el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. És utána így folytatja, és ne mondjad ezt a te szívedben, az én hatalmam és az én kezemnek ereje szerezte nékem a gazdagságot, hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ad néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, amiképpen a mai napon van. Mire figyelmezteti őket? Hitben járni tanította meg őket 40 évig a pusztában, hogy az Úr nap mint nap gondoskodik róluk. Nap mint nap hullott a manna. De mire figyelmezteti őket? Bemennek majd az ígéret földjére, letelepszenek, esznek a fák gyümölcséből, a mezőterméséből, ezüstjük, aranyuk lesz, házuk lesz. de soha ne feledkezzenek arról el, hogy ez az Isten naponkénti gondviselésének az eredménye. Mert ő ad erőt a gazdagság megszerzéséhez, ő ad lehetőséget mindenre ebben az életben, fizikai erőt, lelki erőt, bölcsességet, ügyességet. Ha ő visszavonná az ő segítségét, az ő éltető erejét, az ő kegyelmét és irgalmát, egyetlen egy ember nem tudna boldogulni ebben az életben, akkor mindannyian meg kellene, hogy halljunk. És erre figyelmeztet bennünket. És ezért nem válna javunkra az, hogyha egész életünkre vonatkozóan bebiztosítana előre bennünket, mert elveszítenénk a tőle való függőségünknek a tudatát. Így is nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy azt gondoljuk, hogy hát persze, hát ez az élet, az én erőm, az én ügyességem, meg kell tennem a dolgokat, magam biztosítom magamnak az élet lehetőségeket. Az Úr ezt akarja a lelkünkre helyezni, hogy ő naponta gondoskodik mi rólunk, és meg akar tanítani bennünket naponta kérni. Ezért tanít bennünket így Jézus, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És ugyanebben a fejezetben pár biblia verssel előbb Jézus azt mondja, hogy jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Jól tudja a ti mennyei atyátok. Akkor miért mondja azt, hogy naponta kérjük tőle? Pontosan ezért, hogy el ne felejtsük, és el ne veszítsük a tőle való függőségünknek a tudatát, hanem komolyan vegyük azt, hogy ő gondoskodik rólunk naponta. Nézzük meg ezt fizikai szinten, és utána lelki szinten is nézzük meg az Istennek ezt a naponkénti gondviselését. És nem tudom, hogy elgondolkodtunk-e már ezen, hogy milyen érdekes, hogy az Isten nem úgy teremtett meg bennünket, hogy megszületünk, és egyszerre az egész erőt, az életerőt a rendelkezésünkre bocsátja életünk végéig. Ez az erő, amit nekünk ad, reggel van, és estere elfáradunk. Meg kell újítani ezt az erőt, nap mint nap. Jeremiás siralmaiból olvasnék egy igét. Jeremiás siralmai 3. fejezet 22-23. Verse azt mondja, hogy az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Olyan szép ez az ige. Azt mondja, hogy az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mert minden reggel megújul az ő hűsége, felvirraszt bennünket, újabb életerőt ad, egy napra valót. Este megint mit érezünk? Nincs erőnk. Meg kell, hogy újuljon ez az erő. És éjszaka a nyugalomban az Isten újabb erőt ad nekünk, és másnap reggel újult erővel tudjuk végezni a munkánkat, a feladatainkat. Igen, Isten így visel rólunk gondot fizikailag, naponta megújítja az erőnket, de a mi fizikai szükségletünkről is azt ígérte, hogy naponként gondoskodni fog róla, hogyha valakik ő benne bíznak, és tőle várják a segítséget. Azt hiszem, hogy kevesen vannak olyanok közöttünk, sőt, szerintem nincs is senki itt közöttünk, aki úgy érezné, hogy holnap nem tudja, hogy mit fog enni. Szerintem ilyen közöttünk nincs. Nagyon sokan be vannak biztosítva, hosszabb időre vonatkozóan. Biztonságban érzik magukat, tartalékok vannak, valamennyi kevesebb, több felhalmozva. Van, akinek sokkal szűkösebbek a lehetőségei. A mai egyre nehezedő világban egyre többen érzik azt, hogy valóban egyre nehezebb a megélhetés. De én azt hiszem, hogy olyan nincs közöttünk, aki ne tudná, hogy holnap mit fog enni, vagy mit fog reggelizni, vagy ebédelni, vagy vacsorázni. Ilyen azért nincs közöttünk. De az Isten mégis azt ígérte meg, hogy ő naponta fog rólunk gondot viselni. Ahogy egyre nehezednek a körülmény, a gazdasági körülmény, minden élethelyzet nehezedik körülöttünk, és emberek valóban azt lehet mondani, hogy egymás után emberek tömegei válnak megrémülté, ijetté, csüggetté, mert félnek attól, hogy tényleg mi lesz majd holnap vagy holnap után. Azt mondjuk, még látom, hogy holnap mit fogok enni, de mit hoz majd a közeljövő vagy a távolabbi jövő. Ki kell, hogy mondjuk, hogy az embereknek a többsége fél és szorong azok miatt, az események miatt, amelyeket tapasztalunk és látunk. De vajon igaz-e az Isten ígérete mindenkorban, a nehéz helyzetben is? Igen, igaz, hogy ő nem ígéri azt, hogy most megmutatja, hogy mi lesz velem holnap után, vagy 5 év múlva, de egy valamit ígér, és erre akar bennünket megtanítani, hogy soha el ne csüggedjünk ebben az életben, mert megígérte, hogy napról napra fog rólunk gondoskodni, hogy ha a holnapot nem is látjuk, és olyan helyzetbe kerülünk, akkor is azt megígérte, hogy ő minden nap éreztetni fogja velünk az ő segítségét és az ő irgalmát. Olyan érdekes, hogy szüleimtől, meg ismerősöktől olyan sok ilyen történetet hallottam a háborús időkről, amikor valóban az volt, hogy az emberek nem tudták sokszor, hogy másnap mit fognak enni, és hány ilyen tapasztalatot hallottam, hogy az Isten gondoskodott, csoda módjára rendelt ki táplálékot, és túlélték a nagy nehézségeket, és valóra vált az ige, hogy napról napra gondoskodott a benne bízó emberről az Isten. És amikor halljuk ezeket a híreket, mert mindenféle hírt hallunk, az életünkben is érezzük azokat a nehézségeket, amelyek egyre jobban teret nyernek, akkor azt hiszem, hogy mindannyiunknak a szívét sokszor összeszorítja a félelem, bekapcsoljuk a híradót, és hallunk egymás után rossz híreket. Tényleg azt lehetne mondani, hogy érdemes lenne egyszer egy ilyen statisztikát csinálni, hogy az év 365 napján a híradások között van-e olyan, hogy valami rossz hír ne szerepelne a híradásban, valami olyan híradás, hogy az ember ne kezden el félni vagy szorongani, hogy ennek is emelkedni fog az ára, a munkanélküliség itt is nő, a támogatást megvonják, a nyugdíjat, és sorolhatnánk minden formában. És nézzük meg, a Zsoltár író a következőt mondja a 112. Zsoltárban. Azokról az emberekről beszél, akik az Istent választották az életükben, az ő gondviselése alatt akarnak élni minden szempontból. És azt mondja az 5. verstől kezdve a 112. Zsoltár, jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsön ad, dolgait pedig igazán végezi. Mivel, hogy soha nem ingadoz, örök emlékezetben lesz az igaz. És most figyeljük. Semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Semmi rossz hírtől nem fél, a szíve erős, az Úrban bizakodó. Igen, és én ezt kívánom mindannyiunknak, magunknak, hogy amikor hallunk ezekről a rossz hírekről, és valóban az embernek a szíve természet szerint összeszorulna a félelem miatt, hogy most vajon mi fog következni, és mi lesz velem, mi lesz az én körülményeimmel, a családommal, az én élethelyzetemmel. Hogy vaj, ha az Urat hívnánk segítségül, és megnyugodnánk az ő ígéretében, hogy ő napról napra gondoskodni fog rólunk. Az Istenben bízó ember szíve erős, az Úrban bizakodó, semmi rossz hírtől nem fél. Máté evangéliuma a 6. fejezet 33. versében Jézus a következőt ígérte. Ez is határozott ígéret. Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ő megígérte, ezek mind megadatnak néktek. Igen, itt van az ember életében a választás. Ha én az Istent választom, őt akarom követni, a szeretet törvényében akarok élni, vele békességben, akkor ő megígérte azt, hogy ezek mind megadatnak nékünk. Tudja, mire van szüksége az embernek, és akkor ő gondoskodik az emberről. A 34. versben is szeretnék egy gondolatot olvasni. A Máté evangélium a 6. fejezet 34. versében Jézus olyan érdekesen fogalmaz, azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől. Mondja ezt közvetlenül azután, miután azt mondja, hogy ezek mind megadatnak néktek, hogyha először Isten országát és az ő igazságát keresitek, és utána azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Olyan érdekes Jézusnak ez a megfogalmazása, és nem tudom, hogy analizáltuk-e már magunkat ilyen szempontból, hogy mi általában mitől szoktunk félni. Mi általában nem a mától félünk. Mert azt mondjuk, hogy hát ma még valahogy csak megvagyok, de holnap mi lesz? És Jézus ezért mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok a holnap felől. Bízzátok én rám. Én megígértem, hogy napról napra gondoskodom felőletek. Igen, elég minden napnak a maga baja. Higgyünk az ő ígéreteiben, és meg fogjuk látni, hogy ő, amit ígért, mindig valóra váltja. Én szeretnék a Bibliából egy ószövetségi történetet megemlíteni, csak kivonatosan olvasnám a történetet, de ezt a történetet csak azért szeretném megemlíteni, mert ez a történet egy példa arra, de az egész Szentírás tele van ilyen történetekkel, de most csak egy példát szeretnék a tekintetben felolvasni, hogy az Isten milyen módon tud az embernek vagy az embereknek szabadulást szerezni. Hányszor vagyunk úgy az életben, hogy valami nehézségbe ütközünk, valami problémába, általunk megoldhatatlannak tűnő problémával találkozunk, és kétségbe esünk. És azt hiszük, hogy nincs megoldás, nincs remény az adott élethelyzetben. És az ember az Istenhez fordul, és egyszer csak az Isten beleavatkozik az ember életébe, és olyan megoldást hoz, amire az ember nem is gondolt volna. Hányszor tapasztaltuk ezt az életbe? Az Isten egyszer csak közbeavatkozik, megoldja a problémát, és nem úgy, ahogy mi esetleg elgondoltuk, sőt, esetleg nem is volt semmi elgondolásunk, az Isten csodálatos megoldást hoz. És nézzünk meg egy ilyen történetet Királyok második könyve, 6. és 7. fejezetéből, így olvasom a 24-től terjedő versekben, de csak kivonatosan egy-egy verset olvasok, és történt ezek után, hogy Ben-Hadád Szíria királya összegyűjtötte egész seregét, és felment és megszállotta Szamáriát. És igen nagy ínség lett Szamáriában, mert addig tartották megszállva a várost, míg egy szamárfej 80 ezüst, és egy véka galamgané 5 ezüst lett. Nem olvasom tovább ezt a fejezetet, ez még leírja ezek után, hogy még borzalmasabb dolgokat ír le, hogy milyen éhség, milyen nyomorúság volt Szamáriában ebben az időben. És nézzük meg, így olvasom tovább a 7. fejezetben, és mondta Elizeus az Úr prófétája volt, halljátok meg az Úr beszédét. Tehát az Úr megszólította a prófétát, és ezt az üzenetet bízta rá. Ezt mondja az Úr. Holnap ilyenkor egy köböl zsemjelisztet egy sikluson, és két köböl árpát egy sikluson vesznek Szamária kapujában. Tehát a kenyérnek, a gabonának hatalmas bőségét ígéri másnapra. És felelvén egy főember, akinek kezére támaszkodott a király, az Isten emberének mondta, ha csak az Úr ablakot nem csinál az égen, akkor meg lehet. És mondta Elizeus, imét ezt szemeiddel meg fogod látni, de nem eszel belőle. Voltunk már így az életben, ha nem is ezekkel a szavakkal, de azt mondtuk, ha csak az Úr ablakot nem csinál az égen, ez lehetetlen, lehetetlen, hogy valami megoldódjon. Egy ilyen nyomorúságból ennyire jólét egyik napról a másikra lehetetlen. Az Úr előtt semmi nem lehetetlen. Nem olvasom itt a történetet, szóban mondom csak el, tehát nem felolvasom. Néhány bélpoklos, 4 bélpoklos férfi, leprás ember, nem mehettek be ugye a városba, és ott voltak Szamária előtt, és éheztek ők is, és gondolkodtak, hogy mit csináljanak, és azt mondták, hogy hát így is éhen halunk, úgy is éhen halunk, elmegyünk a szíriai seregnek a táborába, és megnézzük, hát, hogyha ott valamit tudunk enni. Oda mennek az ellenség táborához, és mit látnak? Azt látják, hogy üresek a sátrak, minden üres, és mindent hátrahagyva elfutott, elmenekült a szíriai sereg. Miért történt mindez? Így olvasom. Mert az Úr azt cselekedte, hogy a Szíria beliek tábora szekerek zörgését és lovak dobogását és nagy sereg robogását hallotta, és mondták egymásnak, ímé az Izrael királya bérbe fogadta meg ellenünk a hitteusok királyait és az Egyiptom beliek királyait, hogy ellenünk jöjjenek. Megrémültek, és hanyathomlok menekültek, mindent hátrahagyva. És utána mit olvasunk? És felkelvén elfutottak alkonyatkor, elhagyták mind a sátraikat, és ott hagyták az egész gazdagságot. A leprás emberek ezt látták, visszamentek Szamáriába, hírulatták az embereknek. És bekövetkezett az, így olvasom, kiment a nép, és kirabolta a Szíria beliek táborát, és egy köböl zsemjelisztet egy sikluson, és két köböl árpát egy sikluson vettek, az Úrnak beszéde szerint. Igen, ez a történet is. Az Isten által lejegyzett történet, ez így történt. Az Úr megcselekedte ezt a hatalmas csodát, és az Úrnak a keze azóta nem rövidült meg. Aki ezt a csodát megcselekedte, ugyanúgy képes velünk is törődni a leglehetetlenebbnek tűnő helyzetekben is, és gondot viselni rólunk minden pillanatban, az előttünk álló nehezebb időszakokban, sőt a legnehezebb, legkritikusabb időszakban is. De nézzük meg az isteni gondviselést lelki szinten. Ugye áttekintettük egész röviden, hogy az Isten így napról napra gondoskodik mi rólunk fizikai szinten, megígérte, ezt ígérte meg mindenek felett, hogy bármi is történik, minden nap érezhetjük az ő gondviselését, de hogy van ez vajon lelki szinten? Azt hiszem, hogy mindannyian érezzük magunkban azt sokszor, hogy félünk a holnaptól. Félünk a megpróbáltatásoktól, félünk a nehéz élethelyzetektől. Lesz-e elég erőm valamit elviselni? Lesz-e elég bölcsességem valamilyen problémában, valamilyen nehéz életben helytállni, valamiben megoldást találni? Lesz-e erőm legyőzni egy-egy bűnömet, hibámat, rossz tulajdonságomat, amiből annyira szeretnék szabadulni? Az ember érzi lelki szinten is, hogy szükség van segítségre, az Isten vezetésére, az Isten gondviselésére és segítségére. Igen, az ember nagyon sokszor fél, hogy nem lesz erőm, nem fogok tudni helytállni. De a Biblia azt mondja, hogy nem csak fizikai szinten, hanem lelki szinten is az Isten visel rólunk gondot. Ezt ígérte. Megígérte, hogy a megfáradottnak az erejét megújítja. Megígérte, hogy akinek nincs bölcsessége és kéri őt, ad bölcsességet. Azt mondja, enyém a tanács, enyém az értelem. Az Úr lelki szinten is megígérte a naponkénti gondoskodást az emberről. De vajon jó érzése az, amikor az ember úgy érzi, hogy nincs erőm és gyenge vagyok? Ez vajon jó érzés, vagy nem jó érzés? Talán rosszul is fogalmazom a kérdést. Ez is rossz, amit most mondok, de azért talán közelebb áll ahhoz, amit igazából kérdezni szeretnék, hogy hasznos-e ez az érzés, vagy nem. A korintusi második levélből szeretnék egy igét olvasni. A korintusi második levél 12. fejezetében a következőt olvassuk. Pál apostol, aki egy betegséggel küzdött, egy olyan betegséggel, amiből soha nem is gyógyult meg utána később sem, azt mondja, hogy könyörgött az Istenhez, hogy szabadítsa meg ettől a betegségtől. És azt mondja, hogy háromszor könyörgött ezért az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőle, és az Úr azt mondta neki, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Igen, az ember nem szereti ezt az érzést, hogy erőtelen vagyok. Nem szereti azt, hogy nem tudom, mit kellene tenni. Tanácstalan vagyok egy adott élethelyzetben. Nincs erőm megváltozni, nincs erőm valamiről lemondani, pedig le kellene. Az ember nem szereti ezt az érzést. Mert az ember azt szeretné, hogy én érezzem magamban az erőt, hogy én ezt meg tudom oldani, én elég bölcs vagyok ehhez, én látom a kiutat. Az ember ezt szeretné. De az Úr erre akar bennünket megtanítani, az alázatra akar bennünket megtanítani, hogy ember, nem vagy te annyira bölcs, hogy megoldhatnád az életed problémáit, nem vagy annyira értelmes és erős, hogy meg tudnál változni, vagy hogy átlátnád az élethelyzeteket, hogy mikor milyen megoldás lenne a legmegfelelőbb. Fordulj hozzám tanácsért és vezetésért, és én adok. Azt mondja az Úr, hogy készséggel és szemrehányás nélkül adja, aki tőle kéri. Erre akar bennünket buzdítani és bátorítani, hogy naponta kérjük. És mit mond? Azt mondja, hogy az én erőm erőtelenség által végeztetik el, mondja az Úr. Az Úr azt akarja, hogy az ő végtelen erejét mi igényeljük, igénybe vegyük, hogy nem magunkra támaszkodjunk, hanem kérjük az ő segítségét, és akkor ő hatalmasan adja, de egy magabízó ember, aki arra gondol, hogy ő mindent meg tud ebben az életben oldani, az Isten miért adná az ő segítségét? Amikor valaki valóban érzi a rászorultságát, az erőhiányt, a gyengeséget, Isten akkor tud az embernek segíteni hatalmasan. Egyszer olvastam egy könyvben egy mondatot, ami engem nagyon-nagyon megragadott. És a Biblia igazságát szinte a Biblia minden lapján látom. Ez a mondat így hangzott, hogy amilyen a napod, olyan lesz az erőd. Amilyen a napod, olyan lesz az erőd. Ha az embernek nehéz napja van, az Isten több erőt fog adni. Ha még nehezebb napom van, és kérem, még több erőt fog adni. Ha kevesebb erő kell egy adott naphoz, annak megfelelően fogja adni az erőt. Az egy napra való lelki erőt, tanácsot és vezetést ígérte meg az Isten. Itt is miért csak egy napra valót ad? Miért nem ad többet? Mert hogyha előre elmondaná, hogy mit, hogyan tegyünk, hogyan járjunk az életben, előre adna erőt mindenhez, és én ennek a birtokában lennék. Hadd kérdezzem meg a harmadik napon, de lehet, hogy már a másodikon, de lehet, hogy az ötödiken. Mit gondolnánk? Hogy ez az enyém? Én tudom. Hogy ez az én bölcsességem, az én erőm. Elfelejtenénk, hogy az Istentől származik mindez. Elfelejtenénk a tőle való függőségünket. Igen, Isten ezért a lelki erőt és a vezetést mindig napról napra akarja adni, és azt akarja, hogy ez egy naponkénti kapcsolat legyen Isten és ember között. Minden reggel ez legyen az első, hogy az ember kéri az ő segítségét, vezetését fizikai és lelki szinten, elismerve, hogy nincs erőm ahhoz, és nincs bölcsességem ahhoz, hogy az ő akarata szerint helyesen tudjak élni ezen a mai napon. És ő azt ígérte, hogy meg fogja adni ezt az erőt. Olyan érdekes bibliai történetek sokasága mutatja azt, hogy az Isten egy reménytelenül félő embert, vagy egy tényleg egy olyan megpróbáltatásban levő embert, aki tényleg szinte reszket a körülmények miatt, hogy tud megerősíteni. Én csak egy példát szeretnék megemlíteni, a tanítványoknak az esetét szeretném megemlíteni Jézus halálakor. Jézus halála után a tanítványok annyira féltek, és olyan állapotba kerültek, hogy bezárkóztak. Bezárkóztak, magukra zárták az ajtók, féltek, hogy ők is ugyanarra a sorsra fognak jutni, mint a mesterük, féltek és remegtek. És az Úr, amikor az ő szent lelkének a hatalmas erejét adta, azok az emberek, akik néhány nappal ezelőtt a félelem miatt bezárkóztak, hatalmas erővel hirdették Jézus Krisztust, akit féltek volna megvallani, enélkül az erőtöblet nélkül, és az Isten hatalmas erőt adott nekik, hogy tudják hirdetni az evangéliumot, és a félelem helyett hatalmas erő, aminek a birtokába kerültek. És az apostolok cselekedete 4. fejezetében ugyanennek a gondolatnak a lezárásaként szeretném megemlíteni, hogy ők így imádkoztak, mert ugye tiltották, hogy Jézus nevében beszéljenek és prédikáljanak, azt mondták, így imádkoztak, most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet. És minek utána könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybegyűltek, és beteltek mindnyájan szentlélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólották. Figyeljük meg egy ember, vagy emberek, akik féltek, reszkedtek nemrég még, az Isten felruházta őket erővel, és hatalmas erővel tudtak bizonyságot tenni az evangéliumról. De ugyanakkor ennek a naponkénti vezetésnek van még egy vonatkozása, amit befejezésül szeretnék megemlíteni. És ez nem más, mint az, hogy mi az Istentől napról napra kapjuk az erőt. De mint ahogy említettem, minden nap annyit kapunk, amennyi arra a napra elég. A holnapi erőt nekem holnap kell kérnem, nem kérhetem ma, hanem nekem holnap ugyanúgy kell kérni az Istentől az erőt. Amit én ma kapok erőt, abból nem tartalékolhatok holnapra, az kevés lesz másnapra. Az Isten így akar bennünket ránevelni, hogy naponta kérjünk és várjuk tőle az erőt. Szeretnék egy bibliai példát megemlíteni, egy ószövetségi példát Királyok első könyvéből, a 19., 18., 12., 9. fejezetben Illés prófétának az életéről olvashatunk egy epizódot, és nem is részletezem a történetet, talán csak annyit szeretnék elmondani, hogy Illés próféta hatalmas megpróbáltatásokban volt. Az Úr prófétájaként olyan üzenetet közvetített, ami egyáltalán nem volt népszerű, meg akarták ezért ölni. Hatalmas próbák sorozatát kellett kiállnia, de ugyanakkor hatalmas módon tapasztalta az Isten segítségét, az Isten meghallgatta az imáját, és nyilvánvalóan olyan erőt adott neki, amelyhez foghatót alig olvasunk a Szentírásban. Imájára tűz robban, imájára 3,5 év után eső lesz, hatalmas dolgokat cselekszik érte az Isten. És ez az Illés, aki ilyen módon az Isten ereje által hatalmas csodákat cselekszik, másnap, miután az Istenhez legközelebb jutott, és tette a legnagyobb csodákat az Isten ereje által, másnap reggel annyira megrémül egy fenyegetéstől, a király feleségének a fenyegetésétől, hogy az életét mentve rohan, meg akar halni, és ott hagyja a kötelesség teljesítésének a helyét. Az az ember, aki előző nap az Istenhez olyan közel került, hogy talán ember még soha nem került ilyen közel az Istenhez. És az az erő, az a hatalmas erő, az aznapra kellett, mert olyan volt a megpróbáló helyzet, de abból nem maradhatott másnapra. Másnap neki újra kellett volna kérni. És ezt elmulasztotta, és elcsüggett, és elmenekült. Mit akarok ebből megemlíteni mindannyiunk számára? Nekünk naponta az Isten elé kell menni, kérni a bölcsességet, az erőt, és nem fogjuk tudni azt elnyerni előre, hanem nap mint nap akarja ezt is adni nekünk. Most hadd kérdezzem meg, hogy vajon mi az, ami bennünket, az embert igazából hitre tudja nevelni? Nem tudnánk jobban hinni az Istenben, hogyha látnánk itt előre mindent bebiztosítva, lelkileg és fizikai szinten is. Nem lenne nagyobb hitünk az Istenben. Olyan sokan azt mondják, hogy ha látnám őt, vagy valamit így kézzel foghatóan megtapasztalhatnék, megláthatnék, akkor jobban tudnék hinni. Ki kell, hogy mondjuk, hogy nem, hitre pontosan az Isten naponkénti gondviselése nevel bennünket. Ő hitre akar nevelni. Azt mondja a zsidókhoz írott levélben Pál apostol, hogy a hit a remélt dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ő erre akar bennünket nevelni, és csak ilyen módon tudja ezt velünk megtenni. De ugyanakkor a mának minden szempontból óriási jelentősége van. Mi az Istent ma kérhetjük, most kérhetjük a vezetését, holnap újra kell kérnünk az ő segítségét, holnap újra ugyanúgy kell igényelnünk, de ugyanakkor az Isten azt mondja, hogy a mát, azt mindig tekintsük kegyelemnek. A mát, a pillanatot, amikor megszólítom őt, mindig tekintsük kegyelemnek, és ugyanakkor, amit ő pedig nekem ma mond, arra ma reagáljak. Az Isten pontosan ezt mondja, hogy ő ma fog nekem adni, de amikor ő engem ma megszólít, akkor én ma válaszoljak neki. Mint ahogy ő is azt ígérte, hogy mindig a szükségletünknek megfelelően ma ad nekünk mindent, amire szükségünk van. De amikor ő kérlel, ő fordul hozzánk, akkor azt mondja, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Az Isten mindig a mára helyezi a hangsúlyt. Nem tudjuk, hogy a holnap a milyenke, nem tudjuk, holnap mi lesz. De bízhatunk benne, ha ma meghalljuk az ő szavát, ha mi ő mellette döntünk, akkor ő mindig a mában gondoskodik az emberről, és ez a gondoskodása egészen az örök életig terjed az emberre, az ember életében. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mindannyian megtanuljuk az Istenbe vetett hitet, és megtanuljunk így bízni az Istenben, az ő naponkénti gondviselésében.